rettenetes dolgok voltak, csövek eltörve, szóval csőrepedések, csatornarepedések, és hát ott állt az épület. Úgyhogy visszakaptuk, csak éppen, hát ezek után az volt a kérdés, hogy iskola alapítás még messze sehol nincsen, hát rendbe kellett hozni az épületet, de a fő kérdés az volt, hogy kell egy gondnok, hát valakinek ott kell lakni. Hát ugye ez egy óriási, hát 400 hallgat, 400 tanítványunk van. Egy nagy, nagyon nagy négy emeletes épület. Szerencsére Csíkszeredáról egy székely román család, tehát a nő székely, a férfi pedig román, hát ők akkor már áttelepülő félbe voltak, és őket javasoltam a tartomány főnöknek, hogy hadd költözzenek be, és akkor legyen valaki az épületbe. Hát ugye én nem állhattam ott állandóan őrködni, hogy mi lesz az épület. A villanyóra leolvasás, tehát elindult az egész egy épület. Úgyhogy őket aztán sikerült oda bejelenteni, a tartományfőnök hozzájárult, és a mai napig ők a gondnokok egyébként. Ők nagyon boldogok voltak, mert akkor települtek át, és mindjárt egy lakásba. Hát gondolhatod, hogy mit jelentett egy erdély. Úgyhogy nagyon jól, tényleg csodálatosan látták el a feladatokat, de hát a romhalmaz ettől romhalmaz volt. Viszont hát jött a tartományfőnök, a gazdasági helyettese, akivel családi jó barátok lettünk, és hát fölmérték az egészet, megbíztak egy építészcéget, azok a terveket csinálták, hát szóval el voltak szörnyedve, hogy mi, hogy van, beázik a tető, hát nem is akarom mondani, tudod, hogy mit jelent, hogyha 50-től 90-ig mi történt, és elkezdődött a renoválás, és igazából 94-ben még renoválták, és 95-ben nyílt meg az iskola. De ezt megelőzően 94-ben már megnyílt az egyik szolgálati lakásból renovált épületben az óvodánk. Ez az osztrák-magyar óvoda, ez a mai napig ugyancsak ott működik. Tehát a telken van egy óvoda, van az igazgatói lakás, az egy másik épület, és maga az iskola. Tehát egy optimális az egész felállás, mert a gyerekek jönnek az óvodába, onnan csak a kerten átmennek, és ott vannak az iskolába. Úgyhogy az óvoda előbb megnyílt, de az iskola végül is 95-ben nyílt meg, akkor jegyeztettem be, mint jogi személyt. Még ha itt egy szót megengedsz, hogy ez már a kijelölt osztrák igazgató, valat rend által kijelölt osztrák igazgató, a legjobb igazgatójuk volt az iskola testvérek iskolái közül, őt küldték Budapestre. Ő egyébként egy családos ember volt, mert már ott is nagyon nagy hiány volt szerzetesekben, és Magyarországra aztán nem is jött egy szerzetesen vissza. Jelentkeztek itt újak, akiket kiküldtem Bécsbe, de nem feleltek meg. Tehát gyakorlatilag, ahogy ez már hát sok ilyen rendi iskolában van, civilek viszik, legnagyobb rész civilek viszik az iskolát, a mi iskolánkat is.
És mi ennek az iskolának a koncepciója, milyen ideológia mentén halad, milyen filozófiát követ az oktatás?
Hát az nagyon érdekes. Hát ismersz engem régóta, nyilván egy ilyen kockafejű, fafejű rendel én nem is vállaltam volna el. Magyarországon ma ugye azt mondanák, hogy fúj liberális, holott egyszerűen egy osztrák iskolának a szellemisége. Az első, amit ott ugye, hát én láttam és tudtam és ismertem, hogy hát a koedukáció. Ez azért érdekes, mert az iskola felavatásakor, amit egyébként Göncz Árpád köztársasági elnök úr avatott fel, a Magyar Rádiónak az egyik neves riportere, aki figyelemmel kísérte az egész alapítás folyamatát, és több riportot is csinált, hát oda perdült elém, és azt kérdezte, hogy koedukált lesz ez az iskola. Hát akkor már 2 hónapja működött, és mondtam, hogy hát hogy a fenében, nem is hallottam Ausztriába olyat, hogy ne lett volna évtizedek óta. Ez volt az egyik. A másik pedig, hát az a rend alapítónak a kikötése. Két kikötése volt. Az egyik az, hogy nem kérdezheti meg az igazgató még azt sem, nem azt, hogy katolikus-e a gyerek, akit a szülei be akarnak iratni, hanem azt, hogy egyáltalán vallásos-e, sőt, most kapaszkodj meg, azt se kérdezheti meg, hogy meg van-e keresztelve. Azt, hogyha oda szeretnénk járatni a gyereket, akkor fölveszik. Egy dolgot mond az igazgató ilyenkor, hogy természetesen azt elvárják, hogy a gyerek részt vegyen a hitoktatásban, mert hát a hittan ilyen jó értelembe vett tantárgy, és ne zavarja az oktatás. Képzeld el, micsoda iskola, szerzetes iskola, ahol azt várják el, hogy hallgassa végig a hittanórát. És el is indult, azt hiszem, 90, akkor 95-ben az oktatás, és egy hölgyet láttok ott járni kell, neki német, furcsa németül beszélt. És kérdezem valakit, hogy ez kicsoda, hát azt mondja, ő az evangélikus hitoktató. Na de mondom, nő, hát azt mondja, persze, egy svájci nőt talált az igazgató, úgyhogy egy svájci lelkésznő oktatja az evangélikus. És kérdezem, hogy jön ide az evangélikus hittan? Hát azt mondja, hát azt az evangélikus református katolikus hittant, azt választás szerint nekünk biztosítani kell. Tehát ez a rendalapítónak ez volt a másik kikötése, hogy nem semmilyen formában nem lehet különbséget tenni vallása között, és ha megoldhatóbb, akkor mindenkinek a saját keresztény vallását.
Ez az iskola nevébe is benne van, hogy keresztény.
Igen. Szóval ők, talán a negyedik ilyen sajátosság, amit ugye nem igen tudnak rólunk, hogy egyrészt az alapító lett a pedagógusok védőszentje, egy Jean de La Salle nevű francia, akinek a pedagógia, egy nagyon komplett pedagógiai rendszer dolgozott ki arra, hogy itt nem ilyen pénzes izék járnak majd az ő iskolájába. Ez az 1600-as évek végén alapított a Franciaországban, hanem az utca gyerekeket szedi föl, szóval ő a korai kapitalizmustól elszörnyett, és látta a levágott kezű munkás, aki ugye iszik, de nem iszik, mindegy, de a gyerekeket nem tudja tanítani, és összegyűjtötte ezeket a gyerekeket ilyen bentlakásos iskolába, aminek a hátterét persze egy püspök anyagilag biztosította, de ennek megfelelően ebből következett mindaz, amit elmondtam. És még egy dolog következett, hogy az ő pedagógiai elvei erre voltak szabva. Tehát nem egy elitiskolát csinálni, azért tudod, a nagy elit szerzetes rendek azért, a piaristák, ferencesek, most mondhatnám, ciszterek, stb. Szóval ez sose volt egy elit rend, és nem is nagyon tudtak róla. Éppen ezért, mert amikor ezt az iskolát 1890-es években fölépítették a testvérek, hát akkor az Isten háta mögött volt. Fönt volt a Schwab-hegyen. Úgyhogy tényleg ott bent lakásos volt, és kifejezetten, hát mit tudom, házmester gyerekek, még én beszéltem az egyik volt diákunkkal. Hát tehát egy házmester azt meg tudta engedni magának, hogy azt a kis hozzájárulást, amit kellett, ha fizetni, akkor fizetni, de valamennyit esetleg kellett, azt meg tudták spendírozni maguknak. De egyébként, mondom, erre volt felépítve a pedagógiai rendszer, és ezek nagyon korszerű, nagyon modernnek számítottak akkor, de a mai napig azt mondják a tanárok és az igazgatók, most már harmadik igazgató van, hogy ők a szerint tanítanak. Ennek a részleteit aztán az igazgató dolgozta ki, ehhez én nem értek, de ez az egyik blokk, ami ilyen sajátosság, a másik pedig az, hogy ezek a szerzetesek nem papok. és ez sok mindent elmond. Tehát ők úgy mondták, az én hitoktatom úgy mondta, hogy ők laikus testvérek, tehát ők mint keresztény, mint katolikus tanárok álltak össze egy rendbe, és vállalták azt, hogy ők nem ugye a lakásukban, és nem családosként, hanem szerzetesként ebben a rendben oktatnak, de a rendalapító kikötötte, hogy nem lehetnek papok, nem járhatnak teológiára, mert abból csak az lesz, hogy a szaladgálnak az egyházközségük után, és nem a gyerekekkel foglalkoznak. Képzeld el! Tehát egy abszolút gyerekközpontú, és ez a mai napig az iskolánknak ez a jellemző vonás. Egy abszolút gyerekközpontú, ott tényleg semmi más nincs, mint a gyerekek vannak.
A természettudományi oktatás milyen súlyt képvisel az iskolában, a keresztény iskola testvérek iskolájában?
De nincsen külön súlyozva, nincs külön súlyozva, tehát olyan, mint bármilyen állami iskolában. Tehát 8 osztályos iskola, alsó-felső tagozat, azzal, hogy biztosítani kell, hogy a 8. után, tehát kompatibilisek legyünk a magyar középiskolákkal. Aha. De egy külön súlya nincs, viszont például matematikát németül tanítják. És hát ez én egy kicsit remegő térdel vágtam bele a dologba, hogy mi lesz, hogy egy 6 éves gyerek oda bejön, és akkor ugye én azt gondoltam, hogy itt most linkelek, mert én nem tudtam azt, hogy az osztrák igazgató az már tudja előre, aki hát ide költözött persze, és 10 évig volt itt alapító igazgató, ő már tudja, hogy ezt a helyzetet hogy fogja áthidalni, hogy bejön egy 6 éves kisgyerek, és nem érti, hogy mit mondanak. És utána bejön egy magyar tanár, mert nem tudom, írni, olvasni tanítanak, az meg magyarul beszél. És engem megnyugtatott az igazgató, hogy csináltunk egy vegyes tantervet, amiben a természettudományos tárgyak németül, a magyar nyelv, irodalom, írás, olvasás, történelem, és a többi pedig értelemszerűen magyarul volt. Tehát ez így megoldódott ez a dolog.
Milyen a jövő? Milyen a jövő? Műsorunk vége felé közeledünk.
A túljelentkezés 10-szeres.
Oh.
10-szeres, és éppen emiatt a speciális volt, amiért, hogy ez egy speciális megterhelést jelent a gyerekeknek, van egy felvételi. Ezt az első osztrák igazgató hozta. Apróságok, ilyen például egy papírlap, ami rajzok vannak, ábrák vannak, például kutyaól, meg ez, az amaz, és valahol van egy kutya is, és hogy akkor kösse össze azt, ahol úgy látja, hogy az oda tartozik, és akkor összeköti a gyerek a kutyát az ollal. Ezek ilyen ismert, egyébként ismert tesztek, elbeszélgetnek, és a többi, és nagyon pontosan belövik, hogy milyen alkatú a gyerek. Nem az intelligenciáját, mert nagyon okos gyerek lehet, hanem azt, hogy ezt a speciális megterhelést, amit az előbb mondta, hogy bejön egy osztrák tanító nő, és bejön egy magyar. Hogy ezt, és megy két nyelven az oktatás. Ez hogy viselik? És ennek a felvételnek az eredményeképpen bizony előfordult, hogy egyébként, nem tudom, az óvodából kiválóan minősített gyerekeket nem vettünk föl, és a szülők nagyon megsértődtek. Csak hát, képzeld el, és akkor ezzel a jövőt is elmondtam, az első évben, szeptemberben indult az oktatás, és hát én borzasztó izgatott voltam, hogy mikor jönnek a szülők, és a Vörös Imrét agyon ütik, hogy a gyerek semmit nem ért az egészből, és nem jött senki. Ellenben karácsony előtt, vagy valamikor december elején az igazgató küld egy meghívót, hogy ilyen adventi ilyen kis karácsonyköszöntő ünnepség lesz az iskolában, és a gyerekek fognak szerepelni. Hát én el se tudtam képzelni, hogy mit szerepelnek a gyerekek, hát még azt se tudják, hogy hol van a nem tudom, a WC ajtó, vagy bármi. És képzeld el, hogy ott ültek a szülők, ott ült az iskola, és ugye az első osztályosok, két első osztály indult akkor, és olyanokat csináltak, hogy fölállt 12 gyerek a pódiumra, és egymás után egy-egy mondatot elmondott egy meséből, németül. Érted? Decemberben németül, gyönyörű németséggel, 12 mondatból áll a mese, 12 mondatát, az első gyerek az elsőt, és itt. És nem láttam rajtuk semmilyen rémületet, sőt, kifejezetten büszkék voltak, hogy ők, érted, 4 hónap után elmondanak egy mesét. Na hát, szóval ez a óriási sikere van, hát ide bekerülni az rendkívül nehéz, de miután itt nincs püspök mögötte, itt természetesen tandíj van, de hát az egy középosztálybeli, vagy alsó középosztálybeli családnak azért elviselhető. Tehát nem, na most én nullszaldósak vagyunk, tehát nem nyereségesre törekvő, tehát meg tudja fizetni ahol erre rászánják az összeget, meg tudják fizetni. Most ötödikbe választani lehet a német és magyar mellé angolt vagy spanyolt. De nyolcadikban a spanyolt vagy az angolt egy amerikai tanítja például, vagy angol, aki itt él. Szóval most nem is akarom neked. Szóval olyan képzettséget kapnak ezek a gyerekek nyolcadikos korukra, hogy tehát szóval hihetetlen. És ehhez jön ez a laza, ez a tényleg ott, ha belépsz az épületbe, a légkörön érzed, hogy itt a gyerekek jól érzik magukat, gyűjtenek például nehéz sorsúaknak ilyen ünnepségek alkalmával, ha belépsz, ott ül két hetedikes kis gyerek, és saját maguk által gyártott origamikat árulnak azzal, hogy azt nehéz sorsú gyerekeknek fogják a bevételt továbbadni. Szóval, tehát ez a szellemisége, a szolidaritás, nem is akarok többet mondani. Tehát ezek
Kedves Imre, örülök neki, hogy a civil rádió hallgatói, alkotmánybírói és egyetemi oktatói tevékenységed után megismerhettek egy iskola alapítói oldaladról is.
Nagyon köszönöm, igazán örömmel meséltem. Tényleg egy szép dolog ez. Öröm, ablak Európára. Az ország is jó lenne, hogyha ablakot nyitna Európára, nem csak egy iskola. Egy iskola nem csinál nyarat, de fontos, hogy van. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a héten is minket választottak. Viszont hallásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Thank you. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.